Májusban lesz egy éve, hogy volt paradicsombánya katasztrófa, ugye, ami a kis kütykülőnek a vizét tönkretette, sóval telt fel, és a gazdák már nem tudták használni öntözésre, ugye eltelt egy nyár, egy ősz. Azok a gazdák, akik ezen a területen tevékenykednek, mennyire nehezítette meg az ő életüket ilyen szempontból? Teljesen tönkrement az egész termés.
Hát ez egy kicsit komplex folyamat. Ugye, hogyha visszatekintünk, hát most már lassan ugye egy év távlatából, hogy mi is történt. Ugye május vége, paradi sóbánya katasztrófa, és gyakorlatilag úgy akkor hirtelen szerintem senki nem gondolta arra, hogy a küküllő vize is gondot okozhat ilyen szempontból. Mert ugye felmerült az, hogy lakott területek maradtak ivóvíz nélkül, ez ugye erre mindenki rögtön reagált, de ugye a mezőgazdaságot elfelejtette, vagy nem, nem is, hogy elfelejtették, hanem nem volt az elsődleges szempont, és én akkor már elkezdtem telefonálgatni és felhívni azokat a termelőket, akik közvetlenül a küküllő mellett gazdálkodnak, hogy legyenek óvatosak és figyeljék folyamatosan, mert az önkormányzatoknál ugye mindig bejelentették az adott napra, tehát a víznek a sok koncentrációját, tehát monitoringozták az illetékes szervek, hatóságok, és mindig leközölték a küküllő mentén az önkormányzatokkal. És akkor kértem, hogy ezt folyamatosan ők is figyeljék, mert ez öntözésnél óriási gondokat okozhat. Ugye május vége, hát akkor még picik a növények, nem is kell annyi víz nekik, akár a kutakból meg tudták oldani, de jött a június, jött a július, és júliusban már a növények elértek egy olyan fenológiai fázisban, amikor már gyakorlatilag a legtöbb vizet igénylik. Tehát ez, amikor virágzásban vannak a növények, terméskötődés áll be, és gyakran már ugye kis bogyók, termések is megjelennek, tehát tényleg a legintenzívebben igényli a vizet. És bizony kiderült, hogy hát a küküllő vize is nem igazán akar, tehát a sótól úgymond megtisztulni, és persze ez óriási problémát okozott. Tehát voltak olyan gazdaságok, ahol akár 30-40%-os veszteség is érte őket az öntözővíz miatt. Mert azért egy hektáros zöldségtermesztésben, amikor ilyen napi 9000 liter vízről beszélünk, tehát ez szükséges az öntözővízhez, azért azt nem olyan egyszerű előállítani, tehát megteremteni. És ugye adott volt a lehetőség. És ők teljes mértékben úgymond újra kellett tervezzenek. Tehát nem volt meg az adott infrastruktúra, hogy máshonnan hozzák az öntözővizet, tehát nem volt megfelelő tartály, nem volt megfelelő autó, tehát nem voltak eszközök gyakorlatilag. És ez okozta igazából a többletköltséget nekik. Tehát ez is, hogy meg kellett indulni, hogy szerezzenek tartályokat, megfelelő autókat, amivel oda tudják szállítani a vizet. Itt Erdőszentgyörgyön például az önkormányzat hivatal ugye engedélyezte, hogy a tóvizéből tudják erre a célra a vizet kiszivattyúzni, de ugye az is több kilométer, tehát megfelelő eszköz nélkül nem lehet a vizet csak úgy oda vinni.
És ha jól tudom, akkor arról is szó volt, hogy azért a kutakat is veszélyezteti, főleg amelyek közel vannak a kis küküllőhöz.
Pontosan. Azokat lakott, tehát például voltak ismerőseim, akik közvetlenül a küküllő mentén, mi is ott lakunk, csak nekünk nincs vízünk a kutba, mert a küküllő úgymond egyik évben, mikor megáradt, kiáradt, akkor elvitte a vízünket, úgyhogy azóta nincs vízben, vagy kutban vízünk, de más szomszédaink, akik itt vannak közel a küküllő mentén, igen, azt tapasztalták, hogy sós a víz, tehát kisszák a vizet, és szó szerint érezték, hogy sós a víz. Tehát nem feltétlenül törvényszerű az, hogy sós legyen a víz, csak kapott egy olyan eret, ahol igenis bejutott, áttört a küllő vize, és sós lett. Úgyhogy a kutakban is megjelent sajnos. Az ugyanúgy, ugye az a kut sem használható öntözővíznek.
Például, hogyha valaki mégis megpróbált öntözni ezzel a vízzel, mit tett a növényekkel ez a akár enyhén sósabb víz, vagy hát attól függ, hogy milyen volt a koncentráció, de hogy...
Pontosan, tehát gyakorlatilag a zöldségnövények nagyon érzékenyek a sókártételre. Tehát ez a fejlődésükben. Satnyák lettek, zsugorodtak, nem fejlődtek, tehát gyakorlatilag semmire nem mentek, mondhatjuk így. És ez nekik óriási veszteség.
Kizárólag csak a zöldségtermesztésben okoz ekkora kárt, vagy mondjuk másfajta növényeknél is, most nem tudom, hogy mit tudom, virágoknál, vagy...
Hát gyakorlatilag, hogyha ebből a vízből történik az öntözés, akkor igen, a dísznövényen is gondot okozhat. Tehát más növényeknél is. Csak ugye itt azért fókuszáltunk mi zöldségnövények fele, és a zöldséggazdálkodók fele, mert ők voltak, vannak közvetlenül a Kükülő partján berendezkedve.
Uh-huh. Igen, és akkor jött ugye ez a lignit adomány, szállítmány. Ki volt az, aki részesülhetett ebből a szállítmányból? Ezt hogy választották ki?
Igen, ez egy összetett projekt, hogyha így lehet fogalmazni. Tehát ennek az előzménye, ugye tudni kell, hogy ugye megtörtént a bányakatasztrófa, és júliusban Tusványoson volt egy kerekasztal beszélgetésünk, amikor is megkeresett minket a magyarországi visontai lignit bánya, hogy ők, amikor meghallották ezt a katasztrófát, bányakatasztrófát, ők is bánya, Sóbánya is bánya, és ők szolidaritást vállaltak, tehát éreztek a gazdákkal, azokkal a településekkel is, akik itt úgymond valamilyen téren hátrányba kerültek, mert itt ugye ezt lehet fokozni, hogy a turizmus és mi minden szempontból ugye lett hátrányuk az embereknek, tehát nem csak a mezőgazdaság terén. És ők azt mondták, hogy szolidaritásból tudnának egy 100 tonnányi lignit örleményt adományozni ezeknek a gazdáknak, akik közvetlenül a Kükülő mentén gazdálkodnak, tehát érintettek. Ugye itt nagyon sokan használják azt a szót, hogy szikesedés, de én mindig szeretem tisztázni a fogalmakat, és egy kicsit tényleg megbeszélni, hogy még nem beszélhetünk. Tehát az egy dolog, hogy előfordulhat, hogy szikesednek a talajok, hogyha ugye ez az állapot hosszabb ideig fennáll, de ez egy hosszú folyamat, tehát mi most nem jelenthetjük ki, hogy elszikesedett a paradicsomi katasztrófa bánya.
Tehát a szikesedés, úgy értsem, hogy kiszárad, tehát hogy ezt jelenti?
Nem, a szikesedés az azt jelenti, amikor a só felgyülemlik, és emiatt ugye gyakorlatilag elvonja a vizet a talajból, tehát emiatt nagyon degradált állapotba kerül a talaj. Tehát nem fog tudni gazdálkodni, nincs normális vízgazdálkodás, nincs megfelelő szerves anyagtartalom. Tehát a só, ami ott meggyülemlik, és felhalmozódik, inkább nevezzük így, az gátolja a megfelelő növénytermesztést. De ez egy hosszú folyamat, de nem kell elfelejteni azt sem, hogy gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy a talajaink 60-70%-a már jelenleg egészségtelen. És az alkalmazott agrotechnikai gyakorlatok miatt ez már most, tehát kijelenthetjük, hogy a termékeinek a felső rétege már akár az erózió, defláció miatt, tehát teljesen eltűnik a termőtalaj. És ezeket a degradációkat sokszor a nem fenntartható művelési módok, vagy a túlzott mezőgazdasági és ipari szennyezések itt, és itt nem csak feltétlenül a sóra kell gondolni, hanem akár a rokszerűtlen műtrágya, vagy pesticid használat, a közrejátszik az éghajlatváltozás, az ezzel járó szélsőséges időjárási események. Tehát ezek mind-mind közrejátszódnak ahhoz, hogy a talajaink egyre, évről évre gyengébbek legyenek. Úgyhogy ez mindenképp a talajszerkezetnek a javítása az releváns. Az mindig-mindig én úgy gondolom, hogy erre szükség van. És erre egy nagyon gyors és hatékony költségkímélő megoldás, ez a lignit használata szántóföldi növénytermesztésben, vagy legyen ez akár fóliasátorban, tehát mindegy, hogy milyen körülmények között, de a mezőgazdaságban ezt fel lehet használni. És ezt a bánya, ezt adományként felajánlotta, hogy 100 tonnát tud, ami 10 hektárnak elegendő. És akkor ugye kérdezted, hogy hogyan választottuk ki, hogy ki az, aki ezt megkaphatja. Mi azt mondtuk, hogy csak is azok a zöldségtermesztők, és azért a zöldségtermesztőkre gondoltunk, és nem feltétlenül itt most csak a fóliasátrakkal kell gondolni, hanem szabadföldön is történik zöldségtermesztés, legyen az akár szabadföldi körülmények között, ugye termesztik, de nagyon fontos volt, hogy közvetlenül a Kükülő partjához közel legyen az adott terület. Tehát nem 100 méterre, nem 200, nem 500 méterre, hanem a folyása mentén. Mert pont, hogy ezeket a növényeket ugye öntözni kell, emiatt, hogy az öntözővíz ugye nem volt nekik a tavalyi évben biztosított, ezért ugye óriási problémákba ütköztek, és akkor így választottuk ki. Tehát ez volt a kritérium.
Maga ez a szikesedési folyamat azért visszafordíthat.
Ez inkább azt mondom, hogy megelőzhető.
Megelőzhető.
Igen, mert ha elszikesedtek a talajaink, ott már nem igazán tudunk beavatkozni. Uh-huh. De megelőzni most még meg tudjuk, mert ez a lignit, hogyha megköti, ugye azt mondja, hát Vannak kutatások, hogy ez a lignitőrleménynek van egy ilyen abszorpciós tulajdonsága, hogy megköti akár a toxikus patogén elemeket, vagy akár azokat a potenciális szennyeződéseket, amik ugye a talajban benne vannak, és ilyennek akár a nehézfémek sok, tehát ezeket mind megköti, és ezáltal pont, hogy megelőzni tudjuk, hogy a szikesedés bekövetkezzen. Tehát nekünk a megelőzés lenne a kulcsfontosságú. Hogy ne várjuk meg azt, hogy elszikesedjenek a talajok.
Amúgy ezt a lignitőrleményt még használták itt nálunk fele, vagy ez egy ilyen újdonság?
Ha azt veszük, ez nem újdonság. Tehát, hogyha kicsit visszamegyünk az időben, és 40 évet is vissza kell menni, akár 40-50 évet, ez elterjedt volt a mezőgazdaságban. Csak ugye a modern iparosodással, mondjam azt, hogy a modern citrágya használattal, meg minden egyéb más tápanyag utánpótlással, már elfelejtjük a régi dolgokat, elfelejtjük azt, amit a természet ad nekünk, mert egyszerűbb a modernet megvenni, ugye oldható vízben akár, és akkor azt úgy lehet használni, ez pedig ugye a talajba bele kell forgatni.
Mennyit kell ebből akkor a talajba beleforgatni, hogy valóban, vagy mennyi ideig kell ezt használni?
Tehát az, hogy mennyi ideig, ezt lehetne minden évben is. Ezt mi most ugye kísérleti céllal kaptuk, tehát nem is a kísérleti céllal, mi azt beszéltük, hogyha már megkapjuk ezt az örleményt, akkor érdemes lenne figyelnünk, monitorizálni, mert nyomon kell kövessük, hogy tényleg volt-e hatása, vagy nem volt. És ezt, hogyha most kijutattuk, és ez a dózis, amit mi nekünk ajánlottak Magyarországról, egy bányának van egy részlege, aki kifejezetten ezzel a mezőgazdasági célú használatával foglalkoznak, és ők bevizsgálják a lignitőrleményt mindenféle szempontból, hogy milyen beltartalommal rendelkezik, meg ott tényleg használják is, és ott dr. Csicsori János az, aki a menedzser és a szakértő, és ő nekünk segít ebben a monitorizálásban, és azt beszéltük, hogyha az idén kijutatjuk 10 tonna per hektár mennyiségben, akkor ez mindenképp, tehát meg fog már mutatkozni ebben a szezonban, hiszen a talajszerkezet javító hatása az már érvényesül. És nem kell elfelejtenünk azt sem, hogy amikor Kolontáron, Magyarországon a vörösiszap katasztrófa megtörtént, akkor ezzel a lignitmód őrlemény módszerével tudtak több száz, tehát több mint 800 hektárt visszahozni a mezőgazdasági művelésbe, termelésbe. Tehát ezzel bizonyítottak, hogy tényleg erre képes a lignit.
És ezt tavasszal kell bejuttatni a talajba? Tehát ugye ez az az időszak?
Gyakorlatilag ezt ősszel is lehet, tavasszal is lehet, nincs annyira időszakhoz kötve, nem kell kössük időszakhoz, hogy most ez csak ősszel, vagy csak tavasszal. Tehát gyakorlatilag az a cél, hogy kiszórjuk, egyszerű műtrágyaszóróval ki kell szórni, ez ilyen granulátum őrlemény, akár csak a műtrágya, ezt bele kell forgatni a talajba.
Azon kívül, hogy megköti a vizet, mi az, ami benn még segíti a talajt?
A lignit jelentős huminsav tartalommal rendelkezik, ezért, tehát benne nagyon sok a magas, szabad huminsav arány, ezért gyorsabban ható és aktívabb egy kolloid rendszert képez közvetlenül a talajban, és ezáltal pedig ugye a talajszerkezetet javítja, a növeli a kationcsere kapacitást, és a víz és tápanyag megkötő képességet is javítja. És nem kell arról sem megfeledkezni, magas a szulfát tartalma, ezért az enyhén savas pH miatt az erősen savanyú talajon ott kiváló talajjavító hatással rendelkezik, tehát erősen meszes, lúgos talajok javítására is javasolt. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a pH-t stabilizálja. Tehát, hogyha túl savas a pH, azon arra területre juttatjuk ki, akkor is rendbe hozza a talajt, és hogyha nagyon magas a pH, tehát egy erősen meszes, lúgos pH-val rendelkező talajra juttatjuk ki, akkor is nagyon jól tudunk vele gazdálkodni. Akkor ugye a tápanyag ellátásról már beszéltünk. Nem árt azt sem megemlíteni, hogy nagyon magas a nitrogén aránya, ezért nagyon jó tápanyag megkötő és tápanyag szolgáltató képesség várható a lignitőrleményről. Egy ilyen másfél-kétszázalékos kéntartalommal rendelkezik, ami gyakorlatilag a növényeknél az értékes mikro- és makroelem komponenseket is tudja biztosítani. A nitrogén műtrágyáknál tudjuk jól, hogy általában azoknak nagyon hatóanyag veszteséget. Tehát gyakorlatilag a modern nitrogén műtrágyáknak nagy része kimosódik. Tehát nem fenntartható a növénytermesztés szempontjából, mert vagy kimosódik, vagy elpárolog, elvész, és ezért gyakorlatilag a pénz pazarlását eredményezi, és ez a lignit pedig kombinálva a hagyományos nitrogénműtrágyákkal tudja csökkenteni a nitrogénveszteséget, akár 40-50%-kal. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen kiváltható a nitrogénműtrágya használat, hogy csak lignitet használjunk, hanem épp, hogy kombinálva használva gazdaságossá tehetjük, tehát a veszteséget tudjuk csökkenteni. Érdemes arról is beszélni, hogy a lignittel kijutatott szerves szén az a talajoknak az élénk mikrobiológiai életét is aktivizálja, tehát gyakorlatilag felgyorsul a talajban lévő szerves tápanyagok feldolgozása, átalakítása, és így a növények sokkal könnyebben fel tudják venni a tápanyagot. Tehát ez nagyon fontos szempont. És amiről már beszéltünk, hogy kiemelkedő abszorpciós tulajdonsággal rendelkezik, hogy ugye megköti a szennyeződéseket, akár a nehézfémeket, sókat, meg mindenféle toxikus anyagokat a talajból, ez sem szabad figyelmen kívül hagyni. És nem győzöm tényleg hangsúlyozni, hogy igazából a légzitörlemény alkalmazása kiváló alternatívát nyújthat a hagyományos műtrágyák akár kiegészítésére, vagy akár kiváltására. Tehát nem feltétlenül kell elfelejteni a műtrágyákat, hanem inkább kombinálni, és ezáltal gazdaságosabbá tenni a növénytermesztést.
És amúgy hozzájuthatunk ilyen lignitörleményhez?
Gyakorlatilag igen, Magyarországon van egy cég, amelyik kifejezetten mezőgazdasági célral már ezt a lignitörleményt készíti, mert ugye olyan formába kell ezt hozni, hogy könnyen kijuthatató legyen, és ez már kapható, beszerezhető. Csak én úgy gondolom, hogy most még ide biztos, hogy úgy éri meg, hogy összepótolni gazdáknak is, akkor egy egész kamionnyit megrendelni, mert másképp nem hinném, hogy költség szempontjából megfelelő lenne. De van egy cég, az Agrocarbon Kft., aki ezzel foglalkozik.
Igen, az jutott eszembe, hogy ugye itt a Kiskükülö mentén, igen, a gazdák milyen helyzetbe kerültek, de gondolom, hogy ott Sóvidéken, akár a bánya környékén is vannak olyan területek, ahol mezőgazdaság folyt, és mi van azokkal a területekkel?
Hát ott azok a legtöbb területek, ott már gyakorlatilag a tavalyi évben ugye abszolút tönkrementek, és ott ugyancsak a Cégek Gazdaszervezetek Egyesülete ez a szolidaritási program keretében, ahogy ez a lignit is érkezett, ott vetőmagot kapnak a gazdák, és más területekre, ott már azokra a területekre sajnos nem tudnak vetni, azok ugye teljesen elárasztak, és van, ami még a mai napig is ott víz alatt van, vagy akár, tehát nem művelhető sajnos, és ők ott vetőmagot kapnak, hogy tudjanak újra elindulni, és egy picit kedvezően gazdálkodni.
Közeledik megint ugye tavasz, a nyár, a Kiskükülömenti gazdák most már úgy nagyjából felkészültek arra, hogy akkor az öntözést hogyan oldják meg, most már gondolom beszereztek bizonyos tartálykocsikat, hiszen csak ilyen módszerrel kell öntözni, tehát hogy a Kiskükülő az még nem használható továbbra sem.
Tehát gyakorlatilag megfigyelés alatt vannak, és vannak olyan napok, tehát értékek, szakaszok, amikor, tehát nagyon jó a tartalma, tehát abszolút nincs benne annyira magas sótartalom, hogy ne lehessen használni. Tehát gyakorlatilag vannak időszakok, amikor nagyon jó használható. Tehát most, hogy tényleg megszűnt az a szivárgás a bányában, csak ugye ezt nem lehet tudni, hogy most abszolút nem vagyok szakértő, hogy megmondjam, hogy mennyi szivárok ki, mikor, hogyan, ebben nem tudok beleszólni. De a legtöbb gazda már vagy saját kutat fúrt, vagy már saját víztározót épített, tehát ahol felfogja az esővizet, és azzal tudnak, tehát ilyen tavakat hozott létre, nagy víztározó tavakat, hogy tudjon abból öntözni.
Talán jót tett ez a kis hó is az idei télen, hiszen a talaj...
Hát nagyon kellett.
Kellett,
igen. Most esős idő van, és ma ugye terepen voltunk ebben az esőben is, de hát kell menni terepre, nem számít, hogy esik az eső, vagy hull a hó, de mi örülünk, tehát a gazdálkodók mindig örülnek, amikor ilyen időjárás van, mert még mindig nem elég. Uh-huh. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nagyon sok az eső, de kell folyamatosan. És csak még egy gondolatot azért picit ezzel a sós vízzel szeretnék mondani, hogy én részt vettem most Kecskeméten a PREGA, a precíziós mezőgazdasági konferencián, és ott volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol Mezőhegyes, amit Szeged környékén van, ott egy tangazdaság is, az több száz hektáron gazdálkodnak, és nekik is ki van alakítva egy öntözőrendszerük, és nagyon tényleg precíziós, modern befektetés, tehát tényleg gombnyomásra. És elmondta ott az igazgató, hogy a tavaly nem tudták használni a vizet öntözésre, mert a Marosban ugyanúgy magas volt a koncentráció, és ugye ott Szegednél ömlik a Maros, tehát ott gyakorlatilag nekik ott problémát okozott már Magyarországon.
Tehát, hogy innen a sóbányából?
Igen. Igen, uh-huh. És ez a só, így van, aki itt ugye a kisküllőbe a Marosba, uh-huh. és a Maros ment egészen, tehát, hogy neki kis gondot okozott. Ezzel nem számoltak ők sem, és óriási gondot okozott, mert nem tudtak öntözni. Uh-huh. És egyszerűen azok a területek ilyen 1-2 hektáros hozamúak voltak, kukoricatáblák, tehát borzasztó úgymond következménye van ennek tényleg, hogy nem is gondolnánk, azt hinnénk, hogy csak itt van probléma, de nem. Uh-huh. Tehát a tavalyi nyáron Magyarországon is probléma volt.
Tök, talán egy picit beszéljünk erről, ugye említetted a talajnak ezt a felső rétegét, ami eléggé hát, rossz állapotban van amúgy is, tehát a sót,
igen,
sós vizet.
Igen, ami gazdálkodunk sajnos, amilyen intenzíven gazdálkodunk, én azt mondom, hogy persze tisztelet a kivétel. Én azért szoktam sarkítani, hogy érezzük a súlyát, hogy tényleg, hogy mit tesszük tönkre.
Hogyan tudjuk még másképp ezt a felső réteget egy picit újra, hát úgymond életre kelteni, vagy meg feljavítani?
Tehát az elsődleges szempont lenne a szerves anyagtartalomnak a növelése. Mert ugye mit csinálunk? Folyamatosan műtrágyát használunk. Azzal, hogy mi műtrágyát használunk, lehet, hogy a növény megkapja az adott tápanyagot, amire szüksége van, de a talajnak a szerkezete ezáltal nem javul, egy cseppet sem, sőt. Tehát ahhoz, hogy javítsuk a talajnak a szerkezetét, szerves anyagot kell bejuttatni. De kérdem én, hogy honnan szerves anyag? Mert gyakorlatilag már alig van istállótrágya, pedig az lenne az igazi érett istállótrágya, de ne felejtsük el, hogy a komposzt anyaggal is tudjuk javítani. És ezt tudom, hogy nagy területen nagyon nehéz, de akik kis területen gazdálkodnak, érdemes komposztálni, érdemes akár talajt takarni, tehát mulcsolni, mert azáltal is tudjuk a talajnak a szerkezetét javítani, tudjuk a tápanyagot visszajuttatni, és nem utolsó sorban nedvességet megtartani. Vannak praktikák még a tápanyag utánpótlásra, ami úgymond természetes, környezetbarát, vagy környezetkímélő, vagy akár költségkímélő is, mert azért ma már a költségről is kell beszélni. Azt is bele kell számolni, hogy minél költségkímélőbb megoldást találjunk, mert tudom, hogy a pénztárca nem mindegy, hogy mennyire apad.
Reméljük, hogy ez a lignit őrlemény szállítmány segít a gazdáknak.
Hát bízunk benne, hogy tényleg jó eredményeket érünk el, és akkor akár be tudjuk vonni a lignit használatát a mezőgazdaságba.